mindenki játszik valamilyen formában, vagy csak a telefonját nyomkodja és szókeresőzik, vagy annál sokkal komolyabb a hivatásként tűzi ezt. De ha tényleg mondani kéne egy számot, akkor ez a 3 milliárd szerintem egy elég jó becslés így világszinten, és ezt Magyarországra lebontjuk, akkor én azt mondom, hogy minden harmadik ember igenis játszik. A mobilos játékok olyanok, hogy az első 10-15 szint pillanatok alatt megvan, és boldog vagy, hogy gyakorlatilag minden ott van előtted, fejlődsz, elérhetőek lesznek új pályák, új egységek, és ez van, amikor belassul tényleg az első 3-4 nap után, és akkor kényszerítenek rá téged arra kvázi, hogy vegyél valódi pénzért olyan gyorsítókat, amikkel azt az első néhány nap tempóját tudod tartani a továbbiakban. Mindent elfogad az ember. Szóval föltelepít a játékot valaki, single player játék, Hogwarts Legacy legjobb példa, igen, jelentkezz be itt, online legyél elérhető, fogadd el az EU-lát, a privacy policy-t, mindent fogadja, és a végén még egy kicsit tölt, és fél óra után talán tudsz játszani. És eközben minden adatodat azt mondták, hogy akkor kezelik, és te meg mindenről azt mondtad, hogy jó, csak játszani akarok. És az, hogy ennek milyen következménye lesznek később, azt csak lehet akkor méred föl, amikor már megtörtént ez a bizonyos incidens.
Nagyon sok szülő teljesen clueless, tehát ilyen fogalma sincs, hogy a gyereke mit használ, mivel játszik, mivel foglalkozik, nincs egy ilyen rendszeres beszélgetés az online élet történéseiről. Szülői előadáson, amikor szoktuk mondani ezeket a Twitch, Caffeine, meg Discord, akkor sem tudják, hogy mi ez.
Nagyanyáink nem csukták be régen a kertkaput, de ma az a természetes, hogy elfordítjuk a zárban a kulcsot. Az online birtokunk ajtaját sem hagyhatjuk nyitva, sőt, ma már minden ablakot is be kell zárnunk, és kapuőrt is kell állítanunk. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része. Mi elmondjuk hogyan. Ez itt a Hack Felmetszők, veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Már is kezdünk. Csirkecomb. Ez volt a fedőneve annak a rendőrségi akciónak, amely során elkaptak egy Kínában működő szervezetet, amely népszerű videójátékoknak készített és adott el csalásokat. Mindez nagyjából 23 milliárd forint bevételt hozott számukra. A rendőrség a razzia során 46 millió dollár értékű eszközt foglalt le, köztük több luxusautót is. A mai beszélgető társaim Csizmazi a Darab István Rambó, az ISZET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértője. Szervusz!
Sziasztok! Hello.
És van egy vendég interjú alanyunk, előadónk, DNS Valentin, az Esport 1.hu szerkesztője. Szia!
Sziasztok!
Most ez egy rendkívüli adás, mert az ISZET-nek indult egy rendkívüli kampánya, majd erről is fogunk a későbbiekben beszélgetni. Azért is ez most a témánk, és azért van itt velünk Valentin. Térjünk vissza egy kicsit a razziára. Ez ugye 2021-ben volt, tehát már 2 éve, de mégis több dologra ráirányítja a figyelmet ez a jelenség. Az egyik az, hogy a játékosok célcsoportja hatalmas lehet, a másik pedig az, hogy van igény a nem tisztességes játékra, hogy finoman fogalmazzak. Meg lehet ezt becsülni, Valentin, hogy hány gamer van az egész világon jelenleg?
Szerintem pontosan nem. Vannak persze erre statisztikai mutatók, amiket lehet használni becslés szintjén, de ha gyakorlatilag körbenézünk a közvetlen környezetünkbe, akkor is látjuk azt, hogy mindenki játszik valamilyen formában, vagy csak a telefonját nyomkodja és szókeresőzik, vagy annál sokkal komolyabb a hivatásként tűzi ezt. De ha tényleg mondani kéne egy számot, akkor ez a 3 milliárd szerintem egy elég jó becslés így világszinten, és ezt Magyarországra lebontjuk, akkor én azt mondom, hogy minden harmadik ember igenis játszik, és emiatt nem lehet azt mondani, hogy most már ez csak egy szűk körnek lett egy olyan szabadidős tevékenysége, ami gyakorlatilag mindig ilyen stigmaként lehet értelmezni ebben a kontextusban.
3 milliárdot semmiképpen sem lehet annak venni. Ez tud még nőni ez a szám? Szerinted ez felfele megy ez a tendencia?
Szerintem igen. Az, hogy egyre elérhetőbbek lettek az eszközök, amiken tudunk játszani, valamint az, hogy egyre nagyobb a spektrum, onnan tudunk választani játékot, ez mindenképpen megnöveli azt a potenciát, hogy valaki bevonódjon ebbe az egészbe. És mivel az új generáció gyakorlatilag már ezen nő fel, ezért már ahogy majd kvázi a mostaniak, akik még nem voltak ebben benne, azok így gyakorlatilag majd kiöregednek, akkor szerintem az újak már a gyerekeiket és az unokáikat is arra nevelik, hogy a videójáték igenis az kvázi mindennapok része.
Rambó. Mit szeretném mondani?
Én erről a hírről életembe sose hallottam.
Már
de azért
hírről?
Hozzátok, hát hogy erről a letartóztatásról, meg a csirkecombos akcióról, viszont hát azt elmondhatom, hogy mivel itt én vagyok a korelnök, és ugye már felnőtt voltam, amikor megjelent a Commodore 64 és hasonló. 82-ben volt ez a bizonyos dátum, amikor megjelent, mindenki a Bécsi út másik végéről hozta. Guinness rekordokba került maga az eszköz, 30 millió eladott számítógépet, tehát egy fantasztikus dolog volt. 81-ben jelent meg az XT, 82-ben az AT, és hát akkor ott még Herkules fekete-fehér monitor volt, később jött a CGA, ami 4 szint tudott összesen, és hát azt hiszem 87-ben jutottunk el, hogy egyáltalán használható hangkártya legyen, tehát ezek a PC gépek, ezek rettentően le voltak maradva ebbe a dologba. A játékosok statisztikájáról én is valami hasonlót olvastam, tehát nekem is a 3 milliárdhoz közelít, ugye a 8 milliárd ember él a Földön, tehát tényleg sokan játszanak, és hát az eszközöknek a száma is, ahogy a Valentin mondta, tényleg rettentően megnövekedtek, ugye most már nem csak arról van szó, hogy van egy kis személyi számítógép, hanem telefon, tablet, a PC-n is lehet játszani, vannak különböző játékkonzolok és hasonlók. Én csak a csalásokkal kapcsolatban arra utalnék vissza, és hát egy ilyen kordokumentumot szeretnék fölemlíteni. 88-ban jelent meg az 1001 játék Commodore 64 című könyv, aminek külön fejezete volt, hogy csalásokat lehetett beírni, tehát ugye sérthetetlenség, örök élet, ilyen örök élet pókokat lehetett beletenni.
Már akkor,
és ugye ez fejezete volt a dolognak, tehát nyilván ezek részint úgy működtek, hogy az emberek ugye szerettek volna élvezetesebben játszani a játékkal, és akkor kipróbálták, hogy mit lehetne tenni, és akkor turkáltak a kódba, akinek ehhez volt affinitása, de hát említhet egy másik dolgot is, ami ugye a 93-ban megjelent Doom szoftver, ahol ugye maguk a tesztelők tesznek bele olyan kis elrejtett ilyen jelszavakat, meg kódokat, hogy végig tudják tesztelni az összes pályát, mert borzasztó sokáig tartana a nehéz pályákat végigjátszani, és itt ugye a leghíresebb örök életkód az IDDQ nevű 4 betűs szócska volt, ami ugye God mód, tehát Isten módot adott ebbe a játékba, tehát hogy ez a csalás is nem lehet fekete-fehér vagy túl egyszerű egy mondattal elintézni, hogy jó vagy rossz, nyilván ha az e-sportba történik, akkor elítéljük, de az, hogy a játékosok mindig is keresték, hogy lehet egyszerűbben végigjátszani, vagy megnézni először a játéknak a végét, az 10-20-30-40 éve is elkezdődött már, nem
Valentin,
friss.
Te nem emlékszel ezekre a példákra korodnál fogva, gondolom.
A 80-as évekre nem, de a 90-esre igen, és én is a Doom-on nőttem fel, és emlékszem, hogy persze most ez nem téma, hogy erőszakosak a videójátékok, meg hogy azzá tesznek, de hogy én is dumoztam szerintem ilyen 5-6 évesen már. És én is beírogattam persze az IDDQD-t, meg az IDKF-at, és örültem annak, hogy minden fegyver elérhető, és nem ölhetnek meg, és ez így egy pozitív visszacsatolás volt gyakorlatilag felém a tesztelők részéről, amikor nem a játék ellen harcol az ember, szóval a gép ellen, hanem más ellen, ott már ezekkel nem szabadna élni.
Igen, ezzel egyébként mélységesen egyetértek. Egyébként reggel blog olvasással indítottam a napot, vagy ugye megnéztem a legfrissebb posztot, hogy mi az 50 legnépszerűbb játék a eSport 1 szerint, és hát ez a Doom a 19. helyen bírt szerepelni ugye a 93-as megjelenésével, és a Tetris pedig 1985-ös megjelenéssel a 3. helyezést érte el.
Hát azért a tudom érteni.
Régi játékoknak is van még nimbusz, nyilván az újak mellett.
Valentin, neked mi közöd az eSporthoz?
Minden, gyakorlatilag minden. Az eSport annyira kis terület, meg annyira kis közeget fed le még mindig Magyarországon természetesen, hogy aki ebbe belecsöppen, az így mindenhez is kell, hogy értsen, és minden is kell, hogy foglalkozzon. Alapból persze vannak preferált játékok, amivel bevonódsz ebbe az egészbe. Én a Hearthstone-nal kezdtem, online gyűjtögetés kínai mesekártyajáték, és onnan lett végül is a League of Legends így a fő profilom. Nem lehet azt mondani, hogy tényleg valaki, aki mondjuk sportszerkesztő, akkor csak a fociról ír, vagy csak a kosárlabdáról. Itt mindenről kell írni, mert annyira kevés dolog van, ami egyébként érdekli az olvasókat és a nézőket, mert ők szeretik azt, hogy mindent is tudjanak az e-sportról. Mert az e-sport az nem elhatárolható egymástól. A League of Legends, a Dota, a CS:GO, stb. Lehetne sorolni. Ezek azért nagy versenyeket rendeznek, a játék maga népszerű, mindenki belekóstol mindenbe, mert ha csak leülök és egy órát játszok az egyikkel, utána van időm játszani másikkal is egy órát. Az, hogy elmegyek és rúgok, nem tudom, másfél órán keresztül a bört, utána lehet, hogy nem lesz kedvem már, nem tudom elmenni úszni. És akkor ott lekorlátozódik a szabadidős tevékenység egy adott dologra. Az e-sport meg a videójáték az nem így van. Ott sokkal több mindenbe bele lehet kóstolni, és sokkal több mindenbe ki lehet próbálni magadat. Egy a legfontosabb, mert nem kell hozzá semmi. Csak az, hogy legyen egy géped vagy egy konzolod. Amíg az, hogy kosárlabdához mondjuk nem árt a magas, hogy tudjál úszni. Szóval ott nagyon lekorlátozódik, hogy mi az, amiben igazából bele tudsz vonódni, az e-sportban nem. Ott kell egy egér, egy billentyűzet vagy egy kontroller, és minden elérhető
és
számodra.
Idő.
Idő persze kell, de vannak olyan őstehetségek, akik gyakorlatilag, nem tudom, az anyatejjel szívták magukba azt, hogy hogyan kell irányítani a kis karakterüket, és nekik nagyon gyorsan el lehet sajátítani új játékokat. Legjobb példa erre, Valorant nem olyan rég jelent meg, Riot Games-nak a lövöldözős játéka, és rengetegen mentek át Valorantozni, úgyhogy most most jelent meg, és egyből a legjobbak lettek, mert előtte már játszottak mással. Szóval lehet, hogy idő kell ahhoz, hogy jó legyél, de ha mondjuk már ez a tapasztalat megvan neked máshonnan, akkor egy új játék, egy új feltörekvő e-sportjáték gyakorlatilag azonnal a fő profilod lehet, csak azért, mert az alapmechanikákat ismered.
Valentin, ha erről beszéltesen megváltozik az arca, csillog a szeme, szerintem a pózusa is magasabb. Függő vagy egyébként? Most teljesen objektíven megítélve, hogy érzed ezt?
Nem, mivel nekem a szakmám része az, hogy játszak. Szóval nekem kötelező játszanom, és ez tényleg így van, hogyha valamiről beszélek, hogy írok, és hosszú távon nekem ez gyakorlatilag a megélhetésemet jelenti, akkor azzal nekem foglalkoznom kell. És lehet, hogy most Hajdú B. István is rúgja a bőrt, de lehet, hogy nem annyit, mert neki ez már megvan, ez az alap. Az e-sport annyira új, tényleg 10 éve létezik gyakorlatilag Magyarországon, hogy itt folyamatosan szinten kell tartanod magadat, mert bármikor találnak egy másikat, aki jobban játszik, és lehet, hogy jobban át tudja adni azokat az információkat, amire kíváncsi a néző vagy az olvasó, és akkor egyből kikapsz. Szóval itt szinten kell tartani a tudásodat, illetve a játék az nem olyan, mint a foci, lefektették a szabályrendszert is úgy van, hanem itt azért hetente, két hetente változik maga a játék, hogy működnek a mechanikák, hogy működnek a karakterek, a fegyverek, bármi. És azért ezt nem lehet csak úgy, hogy elolvassa az ember, és igen, ez így működik, akkor én tudok mindent róla, nem, át kell élni. És emiatt az, hogy napi 2 órát azért ott kell töltenem, főleg a League of Legends előtt, az így benne van.
Napi 2 óra?
Szerintem hétköznap igen, mert nincs többre időm. Hétvégén meg, hát attól függ, ha dolgozok, akkor marad a 2 óra, ha nem dolgozok, akkor mondjuk ez megnő 4 órára. Ez szerintem még a függőségi óraszámokon belül van, szóval ezt nem lehet annak tekinteni, mert maga a függőség is egy olyan dolog, hogy amikor már mindig arra gondolsz, amikor már elvonja a szociális interakciókról a figyelmet az, hogy játszál, amikor már gyakorlatilag zseppénzedet arra költöd, hogy játszál, vagy vegyél csalásokat, hogy jobb legyél benne, mert neked az egy plusz ilyen endorfin termel a szervezetedbe, hogy te vagy a legjobb, és az adrenalin is pumpál, na, onnantól vagy függő, de ez lehet akár az is, hogy nem csak lesz szerencsejátékfüggőség, videójátékfüggőség, nem tudom, tényleg 18 pluszos tartalomfüggőség, szóval minden megvan, és a videójáték ez csak egy kis része, mégis előveszik mindig, mert hogyha valaki függő, akkor az rossz, és a videójáték önmagában egy rossz, általános definíció még mindig ez róla, mert hogy erőszakossá tesz, valamit elvonja a figyelmet arról például, hogy tanuljanak a gyerekek.
Nem, de ezzel egyébként nagyrészt egyetértek, én is egy olyat olvastam, egyrészt 2017-ben a WHO mentális betegségek közé fölvette a videójáték függőséget, de én is azt olvastam, hogy igazából tulajdonképpen a cél vagy a tudatosság a döntő faktor vagy momentum abban, hogy valaki függő-e vagy nem, tehát hogyha valaki tudatosan választ médiatartalmat, játékot, és neki azzal a célja van, vagy azt kedveli, és azért választja, az még hogyha sokkal több órát jelent időtartamba, akkor se probléma, mint az, aki a valóságtól való menekülés helyett megy bele, és akkor ott azért vannak emlegetett dopamin függőség, akkor bezárkózás, a húsvér emberekkel való találkozás elkerülése, a napi feladatoknak a megnemoldása, tehát hogyha ez nincsen, pláne hogyha valakinek ez a szakmáját, én ugye programozóként dolgozom 30 éve, fél napokat eltöltök a gép előtt, és hogy csak azt néznénk, hogy ez mennyi, akkor mindenki azt mondhatná, hogy én egy függő vagyok. Na, tehát akinek ez a munkája, annak ott kell ülni a gép előtt.
Persze, nyilván nem is erről van szó, ha az a munkád, de hát azért te is gondolom, Valentin, találkoztál már ilyen esetekkel bőven, amikor igenis eluralkodott a függőség, de nem is ez a fő kérdés. Inkább még egy picit térjünk ki arra, hogy a gyártók egyébként hogyan tudják a játékosokat magukhoz láncolni, amit az imént mondtál, az is talán egy ilyen, nem, hogy folyamatosan változnak a szabályok. Tehát ha nem vagy benne ebben a világban folyamatosan, akkor kiesel belőle.
Ez nagyon jó, pont erről beszélgettem. Tegnap egyébként valakivel, aki játszott League of Legends-el, ott hagyta 5 évre visszaesett, és fogalma nincs, hogy mi. Pedig maga a játék ugyanaz a neve. És a karakterek nagy része is ugyanaz, de átalakították a pályát, a hősöket, a képességek, stb. És ha ezt a folyamatosságot tényleg valaki magáévá akarja tudni, akkor mindig játszani kell vele. Nem azt mondom, hogy minden nap, de az, hogy minden 2 hétben egyszer legalább el kell indítani, mert akkor vannak frissítések, az így van. A legjobb erre, hogy hogyan lehet bevonódni játékba, az a mobilpiac. A mobilos játékok, mert azok egyszerűek, gyorsak, mindenki számára elérhetőek, mindenkinek van telefonja. A PC azért egy más szint, meg a konzol, mert az azért olyan erőforrásokat igényel, anyagi, ami nem mindenkinek adott. De a telefon az tényleg az a legszegényebb országokban is egy alapkellék, és ezért a mobilfejlesztők találták azt ki, hogy ha van egy új játék, akkor azok általában ingyenesek. Nem kell fizetni érte, nagyon kevésért kell mobilon fizetni. A mikrotranzakciók azok, amikkel keresztül bevételeket termelnek, hamarabb tudnak előre haladni, skinek, stb. És a mobilos játékok olyanok, hogy az első 10-15 szint pillanatok alatt megvan, és boldog vagy, hogy gyakorlatilag minden ott van előtted, fejlődsz, elérhetőek lesznek, új pályák, új egységek, és ez van, amikor belassul tényleg az első 3-4 nap után, és akkor kényszerítenek rá téged arra kvázi, hogy vegyél valódi pénzért olyan gyorsítókat, amikkel azt az első néhány nap tempóját tudod tartani a továbbiakban. És a mobilosok ezért szerintem ők lesznek igazán, akik nagyon be tudnak szívódni ebbe a videójátékos világba.
ehhez akkor én is hozzászólnék. A bevétel, ami a freemium játékokból származik, annak az 50%-a az a mobil játékosok 0,5%-ától származik, és ugye a freemium játékoknak az összbevételének a 70%-a pedig az első 48 órába keletkezik. Tehát itt ugye azért ezt az üzleti modellt ezt érdemes látni, és hát ugye említettem, hogy én már régóta Commodore-ral kezdtem, tehát régen is láttam, hogy milyenek voltak a játékok, és akkor megjelent valamilyen játék, hát először is sokkal ritkábban jelentek meg játékok, vártunk rá akár fél évet, vagy egy évet, amik valaminek a folytatása, vagy egyáltalán megjelent volna. Végigjátszotta az ember, hol könnyedén, hol nehezebben, aztán betettük a fiókba, néha elővettük, és nem volt ennek egy ilyen kihívás jellege. Az online játékok azok rágyúrtak arra, hogy akkor online a másik féllel is lehet, küldetések vannak, akkor, hogyha nem játszol vele, akkor lecsúszol a pontlistán, folyamatosan kell beletenni az erőfeszítéset, illetve új pályákat adnak ki hozzá, új küldetéseket, és akkor fönn tudják tartani ezt az érdeklődést. És ez egy hatalmas üzlet, amire egy példát gondoltam megemlíteni. 2013-ban, tehát jó régen, 10 éve jelent meg a GTA 5-ös, aminek a költségvetése 265 millió dollár volt, az egy akkori hollywoodi mozifilm nek a költségvetését elérte. Ebből 100 millió csak a marketingre ment el, óriási nagy üzlet, de nyilván nekünk, felhasználóknak, gyorsan átminősítjük magunkat, akkor viszont egy roppant érdekes dolog, ahol mindenki megtalálja a neki érdekes autóverseny, vagy kalandjáték, vagy bármilyen típusú játékait.
Egy gondolat még ehhez a hatalmas sikerhez a videójátékokon keresztül, most jött ki szerintem két napja, lehet, hogy tegnap, a Hogwarts Legacy, az új Harry Potteres játék, hogy már lenyomta az összes filmet. És ez egy darab videójáték, ami most jelent meg, nem
hát
olyan rég.
Ilyen játszó számok mellett, gamer számok mellett világszerte, ez nem is csoda, hát 3 milliárd az óriási. De egyébként hát a csalásgyártó vállalkozások is mérhető piacot jelentenek napjainkban, nem csak a játékgyártók piaca, és konkrét bűncselekményt követnek el a csalások árulásával. Említettétek már, hogy lehet venni csalásokat, hogy gyorsabbak legyünk, hamarabb elérjük a célunkat, de milyen jellegű csalások vannak még, ez hogy néz ki?
A csalás önmagában kétféle lehet, az egyik az, ami ténylegesen csak a játékost segíti abban, hogy az adott szituációban előnyhöz jusson, és akkor vannak olyan csalások, amik mondjuk a másikat taszítja hátrányba. Ez két különböző, egyik az neked előny, a másiknak hátrány. És ezeknek a beszerzése persze olyan felületeken zajlik, ami az átlag ember számára nem feltétlen elérhető. És akkor itt lehet gyakorlatilag lemenni olyan szintekre, hogy különböző fórumok, amihez nem lehet csak úgy hozzáférni, vagy a dark web. Ezzel a kettőn irgalmatlan forgalmat tudnak generálni, és nem csak különböző más dolgot lehet találni ott a csalások, szóval minden ott van, amit el lehet érni, és ezt az átlagember egy kis utána járással azért eléri, nem mondunk tippeket természetesen, és a csalások is úgy vannak, hogy vannak olyan csalások, amik nem igazán okoznak számodra akkora előnyt, de mégis az a minimális, ha te még emellett jó is vagy, akkor működik. A legjobbak ezek a scriptek általában, például League of Legends-be, hogy a karaktered valamivel többet tud egy programkódnak köszönhetően, és nem te irányítod úgy, hogy jobb legyen, viszont ez még nem garantálja, hogy te leszel a legjobb benne, csak segít neked. És ha ilyenre találkozik valaki, akkor rögtön lehet jelenteni, stb. Stb. Szóval vannak ezek, amikor gyakorlatilag lóba, cségóba, hogy átlátsz a falakon, pontosabban lő a fegyvered, ezek a legnépszerűbbek. És itt is a mobiltra kell visszagondolni, mert a mobilos platform az így gyakorlatilag szabadon garázdálkodhat bárki rajta, és ott is a Call of Duty mindig az abszolút kiemelt csúcs, ott van a legtöbb csalás, mindenki utálja, mert gyakorlatilag nem lehet úgy belemenni egy mérkőzésbe, hogy ne legyen legalább 3 csaló abban a 60 fős mezőnyben, Warzone például ilyen, és mit lehet ezzel kezdeni? Semmit. Ők megnyerik, és ez van, és el kell fogadni, mert hiába próbálkozik az Activision Blizzard mindent megtenni azért, hogy kiszűrjék ezeket a csalókat, ha bannolnak 300 ezeret, akkor jön helyükre 500 ezer. És gyakorlatilag ez egy végeláthatatlan ilyen kör, ami soha nem szakad meg.
De ez a játékok népszerűségét nem csökkenti? Tehát, hogy nem lehet észrevenni, hogyha több a csaló, akkor egyre kevesebben játszanak egy idő után?
Bárcsak így lenne, ez lenne a normális válasz a játékos közösségtől, hogy akkor nem játszok vele, és akkor bojkottálom, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy egy olyan anti-cheatet fejlesztenek ki, amit nem lehet megkerülni. De annyira népszerűek ezek a franchise-ok, hogy egyszerűen akkor is megveszi az ember, és boldog akkor, hogyha talál 5-ből egy meccset, amikor tényleg csak játékosok vannak, és abban ő jó teljesítményt ér el, akkor én vagyok a legjobb. Az, hogy a maradék 4-be lecsaltak, akkor meg nem rajta múlt, ő csalta le, attól én még jó vagyok. Illetve azért a multis játékok önmagukban multis játékként már nem mindegyik létezik. Van egy single rész is, azt tudod élvezni nélkül is, hogy találkozná csalókkal. Például a Call of Duty tipikus néha, hogy van multi, ami mindig a fő profil, de van egy single, amit meg valaki szeret végigjátszani. És tényleg emiatt nem lehet azt mondani, hogy a játékosok elszakadnának egy-egy franchise-tól, mert ugyanúgy kifizetik a 26 000 forint nagyjából most egy videójáték teljes áron, megveszi, boldog, dolog. 3 hónap után megy az internetre, és rögtön mindenkit is elküld mindenhova, mert hogy csalók vannak. És mindenhol tényleg tegeli az Activision Blizzardot, hogy csinálj már valamit. A Blizzard kiad egy közleményt, hogy tényleg bannoltunk 300 000-et, a játékos megörül, visszamegy, megijátszik, 3 hónapban megint ugyanott tart. Nem lehet mit kezdeni velük, és egyszerűen annyian játszanak a játékokkal, és annyian tudják figyelmen kívül hagyni azt, hogy mennyi csaló van, hogy orbitális méretű bevételeket termelnek a kiadók.
Tényleg a játékosok nagyjából 1/3 csal? Erről is olvastam valami ilyesmit.
Én is csaltam, de én csak single player játékban, mert az természetesen megengedhető. Szerintem a mobilon sokkal több a csalás, PC-n bizonyos játékokban sokan csalnak. A 1/3 az szerintem olyan, hogy valaha csalt. Szóval nem az, hogy aktívan minden mérkőzésén csal, hanem az, aki már mondjuk valaha, vagy mondjuk az elmúlt egy évben vannak ilyen jó kis módszertani fogások, amikkel így lehet azért az adatokat mismásolni. Szóval igenis csalnak a játékosok, igenis te is tudsz, te is mindenki tud valakit, aki csal, vagy ő maga az, ha más nem tud, de ezt kijelenteni, hogy ennyire sok csaló lenne, az szerintem egy kicsit túlzás, viszont mindenképpen egy komoly létszámú tömeg az, és ezek a csalók nem is biztos mindig, hogy valódi emberek, hanem botok. És nagyon sok bot van, aki konkrétan azért megy fel, hogy farmolja az XP-t, az előrehaladást, az aranyat, stb. WoW-ban ott volt a pecás bot. Szóval ezek is csalásnak számítanak, és azt is lehet venni konkrétan ezeket a kis programokat, amiket föltelepítesz, és magától csinálja dolgokat. Na és ezek azok, amik kvázi tönkreteszik a játékélményt más számára, de nem azért, mert hogy te legyőződőd, hanem csak egyszerűen gyorsabban tudod farmolni azt az erőforrást, amiből utána jobb tárgyakat vehetsz. És inkább a botokkal van szerintem a probléma. Az, hogy minden 3. játékos bot multiba, na azt inkább elfogadom, mint hogy konkrétan egy ember ül ott és csal.
Jó, de a gyártók azért ezt tudnák valamilyen módon szűrni, nem?
Próbálják. Az, hogy próbálják, és az, hogy tényleg mindig kiadnak különböző változatokat az aktuális anti-cheathez, legyen az a VATS, legyen az a saját fejlesztése például a Varolantnak, a Vanguard. Ezek mindig ott vannak, és mindig törekednek arra a fejlesztők, hogy ezzel foglalkozzanak, csak emellett még 28 000 másik dologgal kell foglalkozni a játékon belül, mert lehet, hogy bugokat találnak, lehet, hogy új karaktert kell kiadni, ami szinte bevételt termel nekik, vagy új pályát kell fejleszteni, és ez nagyon-nagyon-nagyon sok idő, és tudjuk, hogy a játékipar is mostanában azért elkezdte szépen ezt a felszámolási hullámot, elkezdték az embereket elküldeni. És ezért lassulnak be például a fejlesztési folyamatok. Erre a Riot Games a legjobb példa, a League of Legends-el, hogy megígérték 2 éve, hogy minden évben 5+1 hőst kiadunk, az 6, és ebből mit látunk? 2-t. Mert egyszerűen nincs emberük arra, hogy ezzel foglalkozzanak, nem tudják elég gyorsan fejleszteni a játékot. Szóval azért itt van kettőség, és meg kell érteni azért a kiadót fejlesztőt is.
Ebben a régi hősi korszakban ez a Commodore, meg a kezdeti PC-s játékok sokkal kisebb számú játék, és sokkal kisebb darabszámú játékos volt, és igazából ott még működött ez a security by obscurity, hogy bizonyos információk olyan kis szeletéhez jutottak el az embernek, hogy az titokba lehetett tartani. Tehát például PC-n valaki jó programozó akart lenni, akkor az Intel processzornak a megszakítás vektorainak a műszaki leírását megszerezte, és akkor tudott assemblerbe vagy C-be jó programokat írkálni, és ez nem volt meg mindenkinek. De egy ilyen hatalmas számnál egyszerűen már semmit nem lehet titokba tartani, minden kiszivárok, ha egy új játék megjelenik, vagy ellopják a forráskódját, tehát itt tényleg aktívan, napi szinten már folyamatként kell beletenni azt, hogy megóvni a csalásoktól.
És a csalások száma az összefügg azzal, hogy milyen népszerű a játék, tehát hogy nyilván a top 10-ben van a legtöbb csalás, vagy vannak olyan típusú játékok, ahol inkább népszerűbb csalásokat venni.
Szerintem összefügghet, mert ahol van népszerű játék, ott megéri csalni, abból a szempontból, hogy akkor te ténylegesen elmondhatod, hogy akkor a legjobb játék vagyok, a legjobb, és hát a kis csalás az mindegy. A másik az, hogy a Warzone, meg a Fortnite, a Battle Royale játékok, azok kifejezetten terepei a csalásoknak. Ez a kettő szerintem, amit így mindig elő kell venni, mert az, hogyha egy 5v5-ös multi van, ott azért nagyon gyorsan kiderül, hogy valaki csal. De ha 60-an vagy 100-an vannak egyetlen nagy lobbiba, és valaki csal, akkor lehet, hogy ez csak az utolsó 3 percben esik le valakinek. Szóval sokkal nehezebb szűrni is, meg lehet, hogy a riportolási rendszer se olyan kényelmes, mint egy 5v5 játékban, vagy egy 1v1 játékban, ahol gyakorlatilag azonnal kiderül. És emiatt a csalók is megusszák kvázi, mert a csaló, ha nem jelentik, akkor az működik. A rendszer maga ki tudja szűrni. Természetesen vannak már beépített algoritmusok, amik szűrik a csalókat, és fölismerik azt, hogyha valaki mondjuk indokolatlanul gyorsan mozog a pályán, ami nem lehetséges, és akkor automatikus bant kap, de ez nem mindig van ott.
Azt hiszem, lassan eljutunk az internetbiztonsági ajtóhoz, amit így erőteljesen ki lehet nyitni ezeknek a csalásoknak mondjuk a megvételével, meg a dark webben való keresgélésekkel. A beszélgetésünk apropója az, hogy az ISZET-nek most egy új kampánya indult, IT hős vagy kiberbaleg címmel. miért most, mi a témája ennek a kampánynak, Rampó?
A kampányról azt tudom mondani, hogy ez egy május 10-től június közepéig tartó kampány, akció. Úgy gondoljuk, hogy mindenki veszélyben van, mindenkinek résen kell lennie, beleértve ugye a gamereket is. Rengeteg az átverés ezen a területen is, máshol is. Különböző youtubereket, influencereket vontunk bele ebbe a kampányba, Digitál Pedro, Anyaki van, stb. És hát a kampány népszerűségét azt próbáljuk egy ilyen nyereményjátékkal is támogatni, ahol van egy ilyen internetbiztonsági kérdőív, ott mindenki egy kicsit a tudását letesztelheti, és hát igyekszünk ott ilyen érdekes ajándékokat fölajánlani, sportkamera, fejhallgató, drón, fotónyomtató, okosóra, és akkor nyerni is lehet, meg ezt a kérdőívet kitölteni, azért meglátjuk, hogy hol tart a biztonságtudatos hozzáállásunk, ami hát nélkülözhetetlen a mai világban.
Említettem, hogy kinyitható egy kapu, az internetbiztonság kapuja, akár a csalások vásárlásával. De a gamereket milyen veszélyek fenyegetik egyébként? Nyilván, ahogy említetted is, bárki számára elérhetőek a játékok, és a mobil piac az nagyon erőteljesen megjelenik a videójátékok világában. Milyen veszélyek vannak? Itt arra is gondolok, hogy nyilván, aki elkezd játszani, nem feltétlen van tisztában a veszélyekkel, főleg úgy, hogyha mondjuk az illető 5 éves, 6 éves, de még a 10 évest is mondhatnám.
Ez egy nagyon jó volt, hogy itt az életkort behoztad, mert pont ez az, hogy egy videójáték alapból egyébként nem a fiataloknak készül. Szóval 12 plusz, 16 plusz, 18 plusz, és ez nem csak azért, mert erőszakos, hanem tényleg a rengeteg mikrotranszakció egy ilyen terület, hogyha valaki elkezdi a saját anyuka bankkártyáját használni, veszi ezeket a plusz kozmetikai elemeket, na és akkor itt van az első lehetőség, feltörik a fiókját, megszerzik a bankkártya adatokat, és azzal visszajönnek. Szóval ez már megint egy óriási terület. A másik, a csalásoknak van egy ilyen következménye, hogyha valaki csal, akkor azt hogy éli meg, hogy egy másik játékos csal? És most nem azt mondom, hogy elkezdi verni az asztalt és tönkreteszi a dolgokat, de biztos van egy ilyen mentális kattanás a fejébe, hogy jaj, már megint lecsalták a meccsemet, és ezen én most nagyon felcsesztem magamat. Szóval azért vannak ilyen dolgok, hogy ez konkrétan nem az van, fizikai következményekkel jár, de azért mentálisan nagyon tönkre tudja tenni az embert, főleg, hogyha ő valamit szeretne elérni, szeretne fejlődni egy e-sportjátékban, hogy e-sportoló legyen, hogy tud fejlődni, játszik folyamatosan, folyamatosan csalókkal találkozik, elmegy a kedve tőle, nem lesz belőle e-sportoló, sőt, lehet, nem is fog többet játszani.
Vagy ő is csaló
lesz. Na
ez,
igen, és akkor ott van a lehetőség, hogy is meg tudja vásárolni, mert elérhető mindenkinek. És ha másik nem bukott le, én miért buknék le? Szóval igen, van a, mondjuk az ilyen bankkártyás visszaélések, van az, hogy megszerzik a lakcímét valakinek, az IP címét, elkezdenek szvattolni, ebből is voltak óriási botrányok.
Mi az, hogy szvattolni?
Konkrétan olyan bejelentést tesznek, amire kimegy az aktuális tech, és onnantól kezdve ők feltételeznek valamit arról, hogy mi történik a négy ajtó mögött, és ha az a másik úgy reagál erre, hogy a válasz a tech részére mégis egy értető, de túlzónak tűnik, akkor akár halálos áldozat is védő.
Igen, erre tudok is rögtön egy példát mondani. 2017-ben a Call of Duty-ba volt egy valaki, aki összeveszett a játékostársával, és akkor ráküldte a kommandót azzal, hogy ez az illető állítólag lelőtte az apját, és túlszul ejtette a családot, és akkor kimentek a rendőrök, rátörték az ajtót, és ő meg hátul volt a keze, vagy zsebbe volt a keze, valami félreérthető mozdulatot tett, és lelőtték ezt az ártatlan 28 éves két gyerekes családapát, és azt hiszem 19-be vagy 20-ba hozták meg az ítéletet, és 20 év börtönt kapott ez a Tyler Barris nevű úriember. Tehát,
úriember.
Igen, idézőjel be, de igazából IT-biztonsági emberekkel is megtörtént ez, amikor ugye ilyen csaló bűnbandákat lepleztek le a blogjukba, akkor utána előfordult, hogy a Krebs, a Brian Krebsre is ráküldték a kommandót, csak ő aztán ugye ki tudta magát magyarázni, hogy hát ez valószínűleg bosszúból történhetett.
Ez képest a bankkártya adatok ellopása még egész egyszerű.
Semmiség.
És a jobbik verzió. Magyarországon ilyen nincs, ugye? Vagy van?
Biztos, hogy van, csak nem biztos, hogy előtérbe kerül. Azért ezt szégyellik is, mert általában ezekről úgy szerzünk tudomást, mi is, amikor feldolgozunk ilyen híreket, hogy megszólal a szülő. Vagy a szülő beperli a kiadót, hogy hogy lehetett mégis az, hogy volt egy olyan biztonsági rés a programjukba, hogy a gyerek játszott, és aközben valahogy megszerezték az adatokat. Ebből azért voltak viták, a Fortnite erre a legjobb példa, és amikor az Epic Games próbálják perelni, az egy nagyon lelkes dolog, de hogy abból soha nem lesz olyan, hogy az ügyfél vagy gyakorlatilag felhasználó javára döntenek, az is biztos, mert túl jó ügyvédei vannak az Epicnek, de hogy ebből vannak ügyek, és ténylegesen ekkor eszmél fel az ember, hogy hoppá, ez velem is megtörténhet bármikor. akkor. Mert az, hogyha valaki meg akar szerezni valamit az interneten, szerintem az megtudja. Lehet, hogy nagyon sok idő, lehet, hogy nagyon sok erőforrás az ő részéről, de meg tudja szerezni. Főleg akkor, hogyha a potenciális áldozat az még partner is ebben. És az mivel nagyon fiatalok játszák, Minecraft, Roblox, Fortnite, ez a nagy hármas most a fiatalok körében.
A fiatalok alatt amúgy te mit értesz? Hány
éveseket? 12 év alattiakat, nagyjából.
Fájdalmas, de igen.
De igen, és akkor itt jön a képbe, hogy akkor hogyan lehet ez ellen védekezni, és erre is vannak módszerek, vagy a kiadófejlesztő részéről, hogy beépítenek még egy hitelesítési lehetőséget, vagy egy szülői, gyakorlatilag ilyen felügyelői módot építenek.
Na jó, de most a szülői felügyeleti móddal mire lehet menni? Tehát, hogy ugyanúgy nyilván, ha van rés a pajzson, akkor hiába van beállítva.
Akkor ők moshatják a kezéket, hogy ők mindent megtettek. Ja, és értem. Innentől már az áldozaton múlik, hogy ő az, aki konkrétan kiszolgáltatja az adatokat, és nem azért, mert a játékon belül van egy olyan lehetőség, hogy hozzáférél ehhez. És azért itt ezt már itt el kell határolni egymást, hogy ez tényleg akkor a kommunikációban így zajlik, de a valóság az micsoda.
Igen, hát a személyes adatoknak, vagy a belépési adatoknak az ellopás az tulajdonképpen a legtipikusabb, amikor ugye a loginjét, meg a bejelentkezését akarják ellopni. Hát ezt használnak különféle trükköket, tehát adathalász e-maileket küldenek a játékfejlesztő nevébe, vagy bárkinek a nevébe, és akkor ugye a kattintással kémprogramot telepítenek.
Arra nem is
föl.
Beszélve, bocs, hogy a szabadba vágok, hogy most a saját gyerekeim példáján angol a nyelve ezeknek, ők is még nincsenek olyan szinten angolba, csak nyomnak rá.
Lehet, ez magyar is lehet. Ez angol is, hát te mérdek ilyen csalást, tehát ilyen
nagyon
napi 10-20 ilyen csaló e-mail is érkezett a postafiókokba, és ugye azt kell látni, hogy persze van ez a e-sport szegmense is a dolognak, de hát van ezen kívül is játék, hogy valami nem e-sport, és ha mondjuk valaki online pókerezik, és az ellenfél feltelepített egy kémprogramot, és az ellenfél látja, hogy neked milyen lapokat osztott a gép, és úgy nyer, hát akkor itt azért egyenlő pályák, egyenlő esélyek, azok semmiképpen nincsenek. Hogyha szülőként tekintünk erre a dologra, akkor ugye már az is egy sértés, vagy egy ilyen incidens lehet, hogyha például durván beszélnek vele, zaklatják, megalázzák a gyerekünket a játékostársak, tehát ugye minden játékban van ilyen csetelési lehetőség is, sőt ugye van, amikor ugye online tudnak beszélgetni, és hát az én fiam is, amíg Fortnite-ozott, akkor ugye folyamatosan vonalban volt, és akkor mondták, hogy hova kell lőni, meg mit kell megkerülni, és hova kell menni, tehát ugye lehetnek ilyen típusú veszteségek is, és hát a bűnözők azok roppant kreatívak, tehát ők ugye olyan eszközökkel is szoktak élni, hogy bögyükbe van, vagy haragszanak, vagy bosszút akarnak állni valami kiadónak, akkor ugye DDoS támadással, tehát az elárasztásos támadással lebénítják, egyszerűen lekapcsolják azt a bizonyos szervert, és volt már olyan, hogy több napon keresztül is bizonyos játékokhoz nem lehetett hozzáférni. Ilyenkor próbálnak esetleg váltságdíjat kérni, hogy nem támadják, hogyha fizetnek érte a kiadók, tehát roppant sokféle lehet az a kockázat, ami a játékosokra is, meg a játékot fejlesztőkre és szolgáltatókra is kinéz.
Erre a közelmúltban is volt példa, ilyesmi esetben.
Volt DDoS támadás, igen, elérhetetlenek lettek a szerverek, néhány napig ezt fel kell számolni, ilyenkor ilyen potenciális bevételektől esik el a kiadó, megtörik a bizalom bennük, hogy ők ezt nem tudták megakadályozni, és gyakorlatilag a játékos lehet, hogy ebbe a 2-3 napba talál egy másik játékot is kiköt mellette. Szóval ezért ezekre oda kell figyelni. A DDoS támadás ellen szerintem egyébként lehet védekezni, nem értek hozzá természetesen mélységében, de azért az mindenképpen jelzésérték, hogy mely játékok kapnak ilyen támadást. Amúgy a Rockstar azt állandóan kipécézik mindenbe, valahogy ez a GTA 5, ez mindennek is gyakorlatilag az alapja lett, mert nagyon régóta piacon van, illetve óriási közösségeket mozgat meg, és egyre népszerűbb lesz folyamatosan az, hogy bejött ez az RP mód, ez a role-playing mód, és mindig a Rockstart veszik elő. De például a League of Legendsben nem hallunk ilyet, pedig a League of Legends abszolút a top e-sportjáték most a világon. Éves szinten szerintem több mint 100 millióan játszanak vele, havi szinten több mint 30 millióan, ez egy óriási tömeg, ha belegondolunk. Ez a World of Warcraft sikereihez mérhető, az abszolút csúcsához. És ennek ellenére a League of Legends valahogy ezt meg tudja akadályozni, hogy ne legyenek ebből problémák. Persze van, hogy lehalnak a szerverek, de azok gyorsan megoldódnak néhány órán belül. És nincsen az az érzésed, hogyha ezzel játszol, én mint felhasználó mondom ezt, hogy bármilyen tényleg adathalász próbálkozás is legyen. Nekem is volt, küldött valaki, felvett ismerősnek, hogy itt is itt, kattints, olcsóban vehetsz RP-t, ez a beépített fizető eszköz. Persze nem kattintottam rá, de hogy van ilyen, de minimális. Több mint 10 éve játszok a játékkal, és szerintem 2-szer találkoztam vele.
Eddig mindig megúsztad?
Mindig. Engem még sose húztak be így a csőbe, de persze ez az is kell, hogy valaki tudatosan szemléli azt, amit csinál, és ne csak tényleg kattingasson, és ez meg a másik tényleg, hogy mindent elfogad az ember. Szóval föltelepít a játékot valaki, single player játék, Hogwarts Legacy legjobb példa, igen, jelentkezz be itt, online legyél elérhető, fogadd el az EU-lát, a privacy policy-t, mindent fogadj el, és a végén még egy kicsit tölt, és fél óra után talán tudsz játszani. És eközben minden adatodat azt mondták, hogy akkor kezelik, és te meg mindenről azt mondtad, hogy jó, csak játszani akarok. És az, hogy ennek milyen következménye lesznek később, azt csak lehet akkor méred föl, amikor már megtörtént ez a bizonyos incidens.
Érdekességképp még a EULA-hoz egy 2010-ben volt egy GameStation nevű webshop, ahol játékokat árultak, és ott próbakép beírták az apróbetűs részbe, hogy aki vásárol és elfogadja ezt a bizonyos felhasználói papírt, az eladja a lelkét a cégnek. És aztán utána, amikor vége volt egy tesztidőszaknak, akkor kitették, hogy 7500 ember úgy kattintott next finish-sel erre a dologra, hogy ugye el se olvasta és eladta a lelkét. Jó, hát ez egy ilyen poén volt, de ugye jó megmutatja azt, hogy mennyire felületesen állunk ehhez az egészhez, illetve mielőtt még beleugranánk, hogy a felhasználó maga mit tehet, és ugye mivel vértezheti föl magát, azért azt látni kell, és ugye itt látszik, hogy különböző cégek különbözőképpen viselkednek, bár nyilván olyan óriási számú szereplő van, aki támadja őket, hogy itt is az van, mint az IT biztonságban, hogy 100%-os kikeszthetetlen védelem egyszerűen nem létezik, tehát mindenki olyan számú és olyan durva támadásokat kap, hogy mindenkin, de mint cég, mint vállalat, akár játékfejlesztőről van szó, akár bármilyen más fejlesztőről, nekik is lehet egy ilyen best practice, tehát amikor támadás történik, értesíti a felhasználóit, igyekszik a lehető legrövidebb időn belül ugye kinyomozni, lezárni a kiskaput, segíteni a felhasználóit, és van ugye a legrosszabb forgatókönyv, amikor valaki ugye letagadja ezt, aztán amikor kiteszik a publikus netre bizonyítékul az adatlopást, meg a támadásról szóló screeneket, akkor ugye beismeri, de azt mondja, hogy ez nem volt olyan súlyos, és akkor ez a felhasználóknak óriási nagy veszteségbe kerül, míg hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy mindent megtesz a saját felhasználóért, azonnal értesíti őket, akkor igyekszik, hogyha a bankkártya adatok kikerültek esetleg, akkor ugye a bankkártya cseréhez hozzájárul, illetve ezekbe a folyamatokba segíti a felhasználókat. Tulajdonképpen szerintem hosszú távon ezek a szereplők tudják hűségesen magukhoz kötni, mert ott a felhasználó úgy érzi, hogy törődtek vele, és hogyha probléma van, bárhol lehet probléma, akkor mindent megtettek azért, hogy minimalizálják nála ezeket a veszélyeket, kockázatokat.
Ha már felhasználók, Valentin, mondtad, hogy te azért elég tudatos vagy, ismered is ezt a területet, az e-sport területét, videójátékokat, te mit teszel a saját magad biztonságáért?
Nem kattintok mindenre feleslegesen, legalábbis én úgy érzem, hogy azért tényleg elolvasok többnyire mindent.
100-200-300 oldalos EULA-kat így bele lehet pottyantani egy ilyen ablakba, és akkor ő a legfontosabb 5 vagy 10 kulcsmondatot már tudja, hogy mit kell nézni, azt kipotyogtatja egy ilyen ablakba, mert hogy senkinek nincs, de hát direkt csinálják az ügyvédek, hogy kikeszthetetlenek, meg beperelhetetlenek legyenek, és akkor ő pedig a lényeget igyekszik ott egy oldalba közölni.
Az, hogy valós adatokat nem adunk meg interneten, olyan felületen, amiben nem bízunk, ez szerintem egy valós dolog. Szóval tényleg próbáljuk felmérni azt, hogy az a honlap, akár az online játékok, ami tényleg weboldalon keresztül működik, egyre kevesebb, de azért léteznek ilyenek. Ott azért például menjünk föl úgy, hogy ne igazán tudjanak velünk mit kezdeni, ha valaki akarna. Az e-sport játékok azok szerintem egész védettek ebből a szempontból, mármint hogyha a másik nem akar neked ártani, pont az ilyen swatting miatt, vagy ha nem akar belédálni a cseten, akkor az egy elég biztonságos környezet összességében, mert az e-sport a leginkább monitorozott terület, mivel az konkrétan egy hivatás, egy szakma, egy iparág. A videójátékok ezen belül, mint múlt is, azt szerintem egy kisebb terület így a biztonság szempontjából valamiért, de ezzel lehet, hogy nem értenek sokan egyet, lehet, hogy nem így van, csak én ezt így látom, hogy az e-sportot igenis próbálják nagyon magas szinten gyakorlatilag a kockázatokat kiszűrni, mivel ez az, amit eladnak utána, akár a tévében, akár a Twitch-en, akár a különböző felületeken, és ezt látja a játékos, hogy igen, ez egy biztonságos környezet, nem lehet csalni, a különböző szerverek azok mindig precízek, pontos, nincsen az, hogy valaki kifagy, nincs az, hogy valaki hátrányba kerül amiatt, mert neki mondjuk az internete nem 1 gigabites, csak 500 megabites, stb. Szóval szerintem az e-sport egy igenis jól körbehatárolható terület, egyébként az egyik, hogy nagyon jól el lehet különíteni a videójátékokon belül az e-sportot, és ezt a fejlesztők is tudják, és mindent megtesznek azért, hogy ne legyen ebből problémája egy e-sportolónak, mert az e-sport az tényleg egy hivatás, egy szakma, az egy professzionalizmusnak a csúcsa a videójátékokon belül, de egy sima videójáték, főleg a mobilon, ott gyakorlatilag nem. Ott azt csinál, amit akarsz, arra kattintasz, amire akarsz, azt töltesz le, amit akarsz, nagyon sok a klón, nagyon sok olyan dolgot lehet találni, ami nagyon jónak tűnik, és egyből azt mondod, hogy ez igenis ez.
A klón alatt azt érted, hogy olyan, mint az eredeti, de mégsem, és ezáltal nem biztonságos.
Akár a neve is ugyanaz neve, lehet, igen. Tehát hogyha rákeresel a Flappy Birds-re, akkor van, mit tudom én, 73 darab ugyanilyen nevű játék, és ilyen unga-bunga kínai, meg mindenféle egyéb fejlesztőktől, de a neve az ugyanaz.
Gyakorlatilag maga a játék teljesen ugyanúgy néz ki, csak a neve nem Flappy, hanem Floppy Birds, szóval most mondtam valami, de ebből tényleg sok van, és ezeket folyamatosan próbálják tisztogatni is egyébként Androidon is, illetve az iOS-en. nem olyan egyszerű, mert rengeteg van, és nem igazán lehet korlátozni azt, hogy mi kerül oda föl. Szóval előbb fölkerül, és utólag van általában már ellenőrzés, vagy amikor már jelentik ezeket a programokat, túl sok egységes értékelés, stb. Szóval én azt mondom, hogy ha egy játékos játszani akar, akkor játszon, de mondjuk azt a 15 másodpercet a játék előtt, meg utána fordítsa arra, hogy akkor mit is akar csinálni a játékkal. Szóval tényleg vegye figyelembe azt, hogy most ő vásárolni akar a játékon belül, hogy gyakorlatilag nem tudom, tényleg a különböző külső eszközöket akarja használni játékon belül. Ez mondjuk csalásnak számít-e? Vannak ilyen határmesdjék, hogy segédprogramoknak köszönhetően jobb leszel, de azt a kiadó mégis tűri vagy tolerálja, szóval ezekre is oda kell figyelni, ezeket is meg lehet vásárolni akár, és ha mondjuk ezt közben derül, hogy csalsz, na, az mondjuk kellemetlen. Szóval 3 évig használta semmi, és 4. évben kitalálta a kiadó, hogy ugyanaz a program, ugyanabban a formátumban csalás. Volt erre példa, és aki ott használt, azt egyből kidobták, mert hogy csalt, csaló szoftvert használt, és na, ezekre oda kell figyelni, szóval utána kell járni dolgoknak, és tényleg az a legfontosabb, hogy figyeljen az ember, olvasson híreket, mérje fel azt, hogy az adott játék az most milyen állapotban van, hogy most meg lehet-e bízni 100%-osan, mert ez főleg új játékoknál van itt, hogy gyorsan kiadták a piacra, de vannak kockázati tényezők.
Semmiben nem lehet 100%-osan megbízni.
Kivéve a League of Legends-ben. Mert szerintem továbbra is a Riot Games, amit beletesz erőforrásügyileg, az így abszolút a csúcs. És nem hiszem el, hogy ezt más ne tudná megcsinálni, csak valahogy ők mégis van egy ilyen kockázatelemzés, hogy ú, igen, itt van valahogy faktor, hogyha erre odafigyelünk, akkor jó, mondjuk 99% esélyebből nem lesz probléma, az 1%-ot meg lenyeljük, majd elszámoljuk extra költségként abból származó bevétel kiesést. Jó. De a Riot azt szerintem nagyon jól csinálja, amit csinál, és ez nem egy Riot propaganda, csak nem véletlen lett az a világ legnépszerűbb játéka, és nem véletlen szeretik ennyien. Pedig ennek is vannak klónjai, nagyon sok, főleg kínai. És azok is a mobilos piacon rengeteg ilyet lehet látni, ugyanaz, mint a LOL, és ugyanazok a karakterek, ezeket néha be is perli a Riot Games, és letörlik onnan, de aki akar, az tud jó játékkal játszani, ami úgy jó neki, hogy élvezeti szinten is pozitív, meg biztonság szempontjából is pozitív neki, és csak akkor tényleg azzal foglalkozhat, hogy játszik.
Kínát említetted megint, ugye a nyitó példám is kínai bűnszervezet leleplezése volt még 2021-ben. Ott burjánzanak a csalópiacok? Ki lehet emelni, vagy azért nem ennyire egyértelmű?
Általában mindig Kínát vesszük elő, hogyha bármi ügy előkerül az e-sportban, vagy a videójátékos piacon, ami csalással kapcsolatos, mert szerintem ott nincs akkora kontroll felettük, illetve nagyon fejlettek a technológiai lehetőségek. És szerintem ők ebbe bele is, nem azt mondom, hogy bele szocializálódnak az ottaniak, de szerintem ott könnyebben, ha én most így kimegyek bárhol gyakorlatilag Pesten, és így kiállok egy táblával, hogy csalást szeretnék fejleszteni, akkor lehet, hogy így nem találnék, és szerintem Kínába bármelyik ilyen nagyobb városból oda megyek, egyből találnék olyat, aki gyakorlatilag bele tud ebbe vonni engem, és onnantól kezdve belekerülök ebbe a körbe. És valahogy Kínába ez egy hagyományjá vált.
Nincs olyan szigorú jogi szabályozás, mint nálunk Európában.
Rambó, ízet szakértőként hogyan látod ezt a kérdéskört? Gamerként hogyan kell vigyázni?
Hát itt, ha a felhasználói részre koncentrálunk, és nem annyira a játékosra, akkor nyilván, amiket Valentin is mondott, hogy a valódi adatainkat, valódi nevünket, születési dátumunkat, tartózkodási helyünket, azt lehetőleg ugye ne adjuk meg, használjunk erős jelszavakat, és ahol van lehetőség, ugye kétfaktoros vagy multifaktoros autentikációval azért tudjuk védeni a login adatainkat. Nyilván, hogyha a számítógépről beszélünk, vagy ugye okostelefonról, ami androidos, akkor ezek a vírusvédelmi szoftverek is tudnak segíteni, adathalász és egyéb kártevős mellékletek vagy linkek érkeznek, akkor ezeket ki tudják szűrni. Nyilván fontos az is, hogy ugye fejbe ott legyünk, és azért a biztonságtudatosság és az egészséges gyanakvás ott legyen. És akkor, hogyha fölteszem most a szülői sapkát, hogy ugye szülőként a gyerekemre hogy vigyázok, akkor nyilván azon túl, hogy ezekre, amiket elmondtam, ezekre akkor is oda kell figyelni. Nagyon sok szülő teljesen clueless, tehát ilyen fogalma sincs, hogy a gyereke mit használ, mivel játszik, mivel foglalkozik, nincs egy ilyen rendszeres beszélgetés az online élet történéseiről. Szülői előadáson, amikor szoktuk mondani ezeket a Twitch, Kafein, meg Discord, akkor azt se tudják, hogy mi ez, ilyen nagyra nyílt szemmel néznek, hogy fogalmuk sincs. Ha megkérdezem tőle, hogy a gyerekének ki a kedvenc youtubere, vagy milyen játékkal szokott eltölteni 1-2 órát, amit ugye engedélyeznek neki, még a Minecraftot se tudja megnevezni, mert ugye nem érdeklődik. Hát, hogyha közösen kéne valamit egy kicsit játszani, én például, hogy amikor a fiam gyerek volt, akkor Fortnite-oztunk együtt, meg érdekelt az, amikor megmutatta, hogy ott mit tudom én, valami klassz dolgot tudott csinálni, vagy elért valami jó eredményt. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen rendszeres beszélgetés, ami ugye arra is jó, hogyha valami baj van, akkor ugye hozzá, mint megbízható felnőtthöz fog fordulni, ha bajban van, és nem pedig a kortársaihoz, akik aztán mondanak neki, vagy jó, vagy rossz tanácsot. Hát azért ezek szerintem elég fontos dolgok.
Van olyan terméketek, ami kimondottan gamerekre specifikált?
Vírusírtó szoftverekkel foglalkozunk, és akkor abban létezik egy olyan játékos üzemmódnak nevezett mód, ami lekapcsolja ezeket a előugró ablakokat, meg értesítéseket, azon túl, hogy ugye persze a védelem működik, és ezzel minimalizálja a rendszer terhelést is, de hagyja, hogy az ember át tudja adni magát a játéknak, tehát szerintem ez a funkció, ez biztos, hogy hasznos. Azon túl, hogy ugye a vírusvédelmi szoftverek, azok már rég nem egy ilyen, látok egy szekvenciát, és akkor ez vírus, akkor rikoltozok, hogyha nem látom a szekvenciát, újongok, tehát már sokkal bonyolultabb, és mindenféle ilyen viselkedés alapú figyelés és egyéb van benne. Biztonságos bankoláshoz van külön egy modul adott halászat elleni védelemhez, és amiről ugye nem nagyon beszéltünk, azért ez a webkamera egy fontos dolog. Tehát amikor nem letakarom egy raktapasszal, vagy egy ilyen kis reteszkével, az új noteszgépek egyébként már nagyon profik. A Dell-eknél láttam, meg a Lenovo-oknál, hogy már el lehet húzni egy ilyen kis reteszt. Az is kockázat lehet, hogyha ugye kifigyelik az embert a kamerán. Erre a Black Mirror harmadik évad, harmadik epizódja, ez a Shut Up and Dance, az egy nagyon jó rémtörténetet mesél el, amit hogyha valaki megnéz, akkor biztos nem fogja elfelejteni letakarni a webkamerát konzolon, tableten, telefonon.
Valentin nagyon nevet.
Nem, én összességében arról, hogy Black Mirrorra kell példálózni a 21. században, ez szerintem egy kicsit azért rossz. Mármint, hogy abból a szempontból, hogy itt nagyon sok jó megoldás van, ami nem jut el az emberekhez, és én inkább ez ilyen belül sírok kívül nevetek volt, hogy minden egyes pillanatban te is, én is azt próbálom sugallni a játékosok felé, meg a gyakorlatilag a PC-s meg konzolos felhasználók felé, hogy figyeljenek oda, és mennyi jó program van. És nem ezt fogják, hogy ja, igen, most elmondta Rambó vagy Valentin, nem. A Black Mirrorba, hogy mi volt? Ó, hát igen, azt egyből tudom, mert hogy mekkora kockázat. És így nem hiszem el, hogy mit kell még tenni azért, hogy még tudatosabbra neveljük gyakorlatilag a felhasználókat, mert egyszerűen minden elérhető számukra. Az internet kinyílt, és interneten mindent el lehet olvasni, ami megbízható forrásból származik, és az alapján össze lehet rakni egy olyan rendszert, amiben nincsen kvázi minimalizált a kockázat. És ennek ellenére mégis ennyi minden történik, és hiába van minden eszköz tényleg gyakorlatilag elérhető, akár fizetős, akár ingyenes verzióban, és tényleg csak annyi, hogy letakard a webkamerádat, és nem. És
nem ez, jutunk el eddig.
Ez kicsit azért feltépít bennem a sebeket, mert tudom, hogy ez régebben sokkal nehezebben volt, amikor még a Guru magazin végén kellett elolvasni az aktuális eszetes, nem tudom, kis cikkrészt, hogy akkor tényleg hogyan véd meg magadat játék közben. Most meghallgat az ember egy podcast, és minden megtud belőle gyakorlatilag, ami fontos. És akkor itt a Black Mirror, ami meg elér, nem tudom, 300 millió embert, és az tényleg azt mondja, hogy jó, ez eddig eszembe se jutott. És kellett hozzá egy Black Mirror 3x3.
Vonjuk le a konzekvenciákat.
Játszani jó, és mindenkinek ezt kell szem előtt tartania, hogy a videójáték igenis lehet a egészséges mindennapok része, viszont azt se szabad elfelejteni, hogy úgy kell játszani, ahogy azt szeretnéd, hogy mindenki más is játszon.
Rambó.
Az Európai Unió február 7-ét a biztonságos internet napjává nyilvánította. Felhasználóknak minden nap akár játszanak, akár nem, biztonságtudatosan figyelniük kell a védekezésre, megelőzésre, érdemes tájékozottnak lenni, védelmet használni, hibajavító frissítéseket futtatni, és hát biztonságtudatosnak meg óvatosnak lenni, és hát egyetértek, játszani tényleg nagyon jó.
Biztonságos játékot kívánunk mindenkinek. Köszönöm a beszélgetést Dienes Valentinnek, az eSport 1.hu szerkesztőjének, és Csizmazi Adarab István Rambónak, az ISZET termékeket forgalmazó C-Contact Kft. Kiberbiztonsági szakértőjének. Mi pedig majd hamarosan érkezünk a következő adással, hallgassatok akkor is minket. Gécsek Tóth Enikőt hallottátok, sziasztok!